Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Marosvásárhelyen nincs hiánya. Látványos beruházásokból a városvezetés hosszú projektlistát tud felmutatni, kezdve az infrastruktúra felújításoktól a bölcsőde építéseken át a parkolóházak építéséig, de van terv új hídra is. A marosvásárhelyiek azonban nem terveket és nem látványterveket szeretnének látni, hanem elkészült beruházásokat. Mert miközben a városban egyszerre több nagy munkálat zajlik, vannak kérdőjelek is. Mikor készül el időben, mi csúszik, mi kerül többe az eredetileg tervezetnél, és amikor egy beruházás késik vagy drágul, akkor pontosan kiviseli ezért a felelősséget. És lehet egyszerre ennyi nagy beruházást megfelelő tempóban és megfelelő minőségben kivitelezni? Van ehhez elég pénz, kapacitás és önkormányzati kontroll? Ezek mellett pedig ott a köztisztaság kérdése, évek óta visszatérő probléma, most pedig ismét kampány indult például a nagyméretű hulladékok begyűjtésére, de az alapkérdés az maradt. Valóban működő rendszert épít a város, vagy újra és újra kampányokkal próbálja kezelni ugyanazt a problémát? A mai Naprakészben nem ígéretekről és nem tervekről beszélünk, hanem határidőkről, pénzről, felelősségről és eredményekről. Vendégem Sors Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki itt van a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm, polgármester úr!
Jó napot kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Több beruházás is zajlik jelenleg Marosvásárhelyen. Melyek azok, amelyeknek a legrövidebb időn belül látható eredményük is lesz?
Hát nyilván, amit leghamarabb érzékelünk, ezek az útjavítások, felújítások, újjáépítések, hiszen itt az előregedő úthálózatot folyamatosan kell újítani, és ennek ugye elég nagyok a költségei is, de az idei évben még eléggé leterhelte a költségvetésünket a különféle Európai Uniós támogatások kapcsán történő kifizetések, ez az úgynevezett PNRR, a reziliencia alap, ami ugye július végén kellett lezárjuk, a román kormány augusztus 20-áig ezeket leadja, és akkor ugye vélhetően visszakerül a pénz a városhoz, hiszen ezeket ki kellett fizetni, és ezt azért a költségvetésünk megérezte, de ezeknek a felújításoknak zöme ugye az energetikai javítások, iskola újjáépítések, a közlekedési rendszer korszerűsítése, és az egyéb beruházásoknál ugye az útépítések azok már a saját költségvetésekből történnek. Ugye itt jelenleg több főúton is dolgozunk, az egyik az a Knöpfler-Vilmos, az egykori Bröila utca, ez egy teljesen újjáépül. A Kuzavoda utca, ami szintén a belváros, ugye itt nagyon-nagyon tönkre van menve a burkolat, tehát ez körülbelül 25 éve nem volt korszerűsítve. Úgyhogy itt járdák, utak is. Egyelőre a Győzelem tértől a Városháza utcáig, tehát a mélygarázs építésig tart a nagy felújítás, hiszen az az lényeg, hogy itt iskola kezdésig meg kell legyünk vele.
De hogy meg leszünk iskola kezdésig, mert meg. Hogy azt látjuk, hogy ezelőtt 3 vagy 4 nappal felmarták az aszfalt szőnyeget, és gyakorlatilag azóta áll a munka.
Hát igazából most, amit azért nem látványos ez a rész, mert mindenhol a kanális fedőket emelik szintbe, a szegélyköveket javítják, és utána ugye 2-3 nap alatt le vannak öntve az aszfaltszőnyegek, de ha nincs minden beállítva a helyére, akkor megint az lesz, hogy megáll az esővíz, vagy nincs elfolyás, vagy rossz, elfagynak az aszfaltburkolatok, tehát nagyon fontos, hogy most minden beállítás megtörténjen. Zajlik itt is, Szövinest utcában zajlik az útépítés, járdaépítés, ami fontos, és ugye közben aláírtuk a december 1 sugárútnál, egyelőre kiértesítettük a győztes konzorciumot, ami azt jelenti, hogy a Fortuna és a Főtér között nagy valószínűséggel már az év végén elkezdődnek a munkálatok. Ez ugye egy több mint 80 millió lej értékű beruházás, ami jelen formában 50 millió lej Európai Uniós támogatást jelent, és ugyanúgy folytatódnak ugye a park szálló előtti mélygarázs építés, ez ugye a Szabadság utca, Kuzavoda kereszteződésénél aki így jobban ismeri. Itt ugye nagyjából a gödör kialakítása a végéhez közeledik, tehát nagyjából októberre elkészül a mélygarázsnak a struktúrája, és utána kezdik a szinteket beépíteni. Az azt jelenti, hogy jövő júniusra ígértek átadást.
A negyedekbe tervezett parkolóházak kérdése az mikor kap érdemi választ, tehát mikor látunk valamit, nem csak látványterveket.
Így itt a Háczeg sétány és Csalhó utcai garázsoknál, itt mind a kettőnél ugye megvan a közbeszerzés, tehát jelenleg zajlik a pályázatoknak a kiválasztása, és itt is remélhetőleg évvégén már meg lesz a kivitelező, tehát a tavasz folyamán mindenhol munkagépek lesznek a Háczeg sétánynál és a Csalhó utcánál is. Tehát ez azt jelenti, hogy itt végül is a lakónegyedekben megkezdődik ez a nagymértékű átalakítás a parkolórendszernek, hiszen utána itt elég nagy körzetben megoldható a céges autók, kis teherautók, mindenkinek a parkolás, hiszen itt bőven lesz hely, és akkor a lakóépületek, blokkok előtt már kimondottan azok kapnak helyet, akik ugye ott lakik, ott van a személye és van autója is, tehát hogy ne legyen az, hogy valaki 4-5 autót tud tartani a házban.
De hogy ez akkor lesz sikeres, hogyha ellenőrzik is.
Tehát nem, így van, nem csak ellenőrzik, hanem számozva lesznek a parkolóhelyek, és az úgy lesz kiosztva a tulajdonosok előtt, tehát hogyha valaki illetéktelen elfoglal egy parkolóhelyet, számozott parkolóhelyet, akkor azt az emelő daru elviszi szépen, és innentől kezdve megtanulja mindenki, hogy azért vannak a garázsok építve a lakonegyedekben, hogy minden egyéb autót, akinek 3-4 autója vagy cégautója van, azzal lehet parkolni, de kicsit messzébb a garázsba fognak parkolni.
Egyébként az autófelemeléses projektet azt egyértelmű sikerként könyveli el az önkormányzat?
Az eddigi tapasztalatok szerint igen, tehát volt egy 3 hónapos intermedzónk a megyei rendőrséggel, amikor ugye bevonták az autó papírjait, és utána aztán rendeződött ez a vita. Azóta megint jelentősen helyreállt az autósok fegyelme Marosvásárhelyen, hiszen előszeretettel parkoltak félig átjáróra, útkereszteződésekbe, stb.
Csak egy-egy pillanatra. Mindig.
Hát csak egy pillanatra, de volt, hogy egy fél napig ott volt az autó, és ugye, hogyha elvittük az autót, akkor utána nagy volt a harag. Most természetesen voltak olyan esetek, ahol eddig nem volt tiltva a parkolás az útkereszteződések esetében, főleg lakonegyedeknél, és most már elkezdte a rendőrség ott is. Mert ugye, hogyha 20 méterrel közelebb áll egy autó az útkereszteződés, ez az nem szabályos, hiszen nincs beláthatóság, és az balesetveszélyes. De itt az a lényeg, és az igyekszünk, hogy úgy a Kövesdombon, mint a Tudorban minél hamarabb a parkolóházak építése haladjon. A Kövesdombon még előre haladott állapotban van a Paring utcai kazánház átépítése parkolóháza, itt is megvannak a tanulmánytervek, úgyhogy itt is kezdődik az idén a közbeszerzés erre. És előkészületben van még a Hosszú utcánál egy parkolóház, illetve szeretnénk a Kornisánál is a parkolóházat az egykori kantin, egyetemi kantin mögött, ma valamilyen kutatóközpontként fungál. Ugye ott van egy sűjesztett régi sportpálya, arra épülne rá a parkolóház, úgyhogy a tetején visszaépítjük a sportpályát, és korszerűsítve természetesen. Tehát ezek a Kornisa negyed egy másik annyira sújtott az övezet, hiszen ott az egyetemi kampusz miatt nagyon sok bérlő van, tehát maga a lakóövezetnek már egy jelentős részét nem a lakók foglalják el, hanem a bérlők, illetve ott vannak az egyetemi bentlakások is, tehát hogy ezek a zónák abból a szempontból is eredményes egy ilyen építkezés, mert ezek viszonylag hamar megtérülnek, tehát természetesen akkor egy nagy anyagi ráfordítást jelent, de megtérül, illetve azzal is készülünk még több parkolóház épít tervel, mert a 2028-as Európai Uniós pályázati kiírásban már szerepel az, hogy park and ride rendszereket támogatnak. Eddig nem támogattak ilyent, tehát hogy a mobilitási tervben, amennyiben benne van egy ilyen, hogy segíti, zöldebbé teszi a várost, illetve arra, és ezt nyilván nem belvárosi parkolóházra értik, hanem akár lakonegyedi parkolóház, hogy onnan leteszi az ember az autót, és tömegközlekedéssel vagy biciklivel közlekedik tovább, hiszen az idén nekifogunk a Fortuna és Főtér közötti nagy bicikliút építésének is, ami megint jelentősen, hiszen a Hosszú utca mai napig egy nagyon veszélyes szakasz, aki biciklivel akar végigmenni rajta a forgalom miatt, és nincs elég útszélesség, tehát ezeket mind figyelembe véve én úgy gondolom, hogy Marosvásárhely az elkövetkező 2-3 évben még egy nagyot fog lépni a mobilitás terén.
Az imént a beruházások megtérüléséről beszélt a polgármester úr. A legutóbbi tanácsülésen a város kölcsönfelvételét hagyta jóvá az önkormányzat. Ez mennyire kell megijessze a marosvásárhelyieket, hogy eladósodik a város?
Elsősorban az elmúlt 6 év pénzügyi gazdálkodása terén nagyon fegyelmezett városi költségvetési tervezet, meg maga a költekezéseket is visszafogtuk, tehát a Flória érára jellemző hatalmas több 10 milliós különféle sportklubok kivételezett támogatása, meg pénznyelőgépezetei eltűntek. Innentől kezdve kimondottan az iskolahálózat, úthálózat felújítására koncentráltunk meg arra, hogy a városnak a jövedelem termelő képessége javuljon, hiszen ezeknek a garázsoknak az építése is egy jövedelem termelő, hiszen ezek beindulásuk után már jelentős bevételt fognak generálni, és ez mellett, ami nagyon fontos, hogy ez az úgynevezett bankkölcsön, illetve készenléti hitel, nevezzük ezt így, ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell az egész pénzt elkölteni. Itt elsősorban arra készülünk fel, hogy ugye az elkövetkező 2-3-4 évben nagyon sok nagy beruházás fog körülbelül egy hasonló időpontban véget érni. Most ezekben a hónapokban nyilvánvalóan nem lesz akkora cash flow-ja és bevétele a városnak, hogy az összes számlát fedezni tudjuk, és nyilván nem az a cél, hogy növelni a kölcsönöket, hanem az a cél, hogy stabilitást teremteni pénzügyileg, hiszen nagyon sok beruházás esetén ugye a pályázó is, meg a kivitelő cég is figyelik azt, hogy oké, de ha a város meghirdett 2 milliárd lejre mondjuk terveket, de csak 500 milliós a költségvetés, akkor azt mondani, hogy jó, de miből fogjuk ezt kifizetni. És nyilvánvalóan ezt számon is kérik rajtunk, hiszen a pénzügyminisztériumnak is le kell tegyük a jelentéseket minden évben, tehát hogy ezeket azért követik, ezeket a pénzügyi folyamatokat. Másrészt meg Marosvásárhely bevételei az elmúlt 6 évben körülbelül egy olyan 170 millió lejjel javult az pénzügyi eredmény, tehát a jelenleg ilyen 470-480 millió lejjes saját bevétele van a városnak, aminek az a fontos, hogy továbbra is, ha jól gazdálkodunk és fegyelmezetten költekezünk, akkor ugye a munkálatoknak megvan a fedezete, és az eladósodás az jelenleg ugye 1% alatti, tehát ezzel a kölcsönnel sem haladjuk meg a 10%-os eladósodásokat, tehát 30%-ig engedi a törvény, mi nem szeretnénk ezt elérni, tehát valószínűleg, hogy még a főtéri felújítás, illetve a terelőút egyéb szakaszainak az építéséhez, ami Európai Uniós pénzek, itt még a jövőre elképzelhető, hogy a város lehív egy úgynevezett európai fejlesztési és újépítési bankkölcsön, tehát az úgynevezett BERT kölcsön, ami kimondottan az Európai Uniós munkálatok finanszírozására szolgál, és nyilván itt is csak egy készenléti hitelről beszélünk, tehát a fennálló nagy kifizetéseknek a finanszírozását kell megoldjuk, hiszen azt látjuk, hogy lesznek olyan hónapok, ahol esetleg 30-40 milliót kell egyszerre kifizetni, tehát mondjuk a város önerőből 10 milliót többet nem tudna, vagy 15 milliónál, és nyilván ez azt jelenti, hogy a számlák felhalmozódnak, különféle jogi problémák, eljárások, végrehajtások indulhatnak, tehát hogy ezt meg kell előzni, és előre kell lásson egy városvezetés, hogy mindezt felkészülten tudjuk fogadni. Másrészt pedig, ami nagyon fontos, hogy ezeket az uniós forrásokat, amelyek most rendelkezésünkre állunk, le kell tudni hívni hatékonyan, hiszen az elmúlt 5-6 évben az a sok 10 millió eurós beruházás, ami érkezett Marosvásárhelyre, az ugye érzik a cégek, érzi a város, ugyan volt gazdasági válság, de azért mérsékeltebben éreztette nálunk a hatását, és nyilván nagyon fontos, hogy ezt a menetrendet fenntartani, mert ezek a nagy beruházások, és ugye a főtér, illetve a Hosszú utca felújítást, az most már elmondhatom, nem titok. A győztes konzorcium az a Geiger Astor, mindkettő marosvásárhelyi cég, tehát ez azt jelenti, hogy megint az adók, munkaerő, az a helyi munkaerőpiacot és a bevételeket erősítjük, úgyhogy mi csak örvendeni tudunk ezeknek, és nyilvánvalóan fokozottan figyelünk arra, hogy minden egyes lehívható EU-s támogatást azt a város el tudjon érni.
Sors Zoltán marosvásárhelyi polgármester a mai napra kész vendége. A futóberuházások terén beszélhetünk a bölcsőde építésekről is. Víztelep utcai bölcsőde milyen állapotban van ez jelenleg is? Hát a legnagyobb kérdés, hogy mikor vehetik birtokukba a gyerekek a bölcsődét, illetve hát a szülők mikor örülhetnek ennek?
Ugye itt két óvoda bölcsőde beruházás van folyamatban. Az egyik az a Szabadi úti, ez az úgynevezett gyermekvilág óvoda. Ott ugye sajnos a kivitelezővel szerződést kellett bontani, mert nem haladtak a munkálatok, és túllépték a határidőket, úgyhogy itt újra kell licitálni. Szerencsére a Víztelep utcai bölcsőde óvoda esetén itt januárig befejeződik a beruházás, és a gyermekvilág óvoda, ami tulajdonképpen a Mihály Eminescu utcai, vagy bocsánat, a Maröst utcai óvodának a kötelékhez tartozik, tehát hogy ők fogják ezt az épületet átvenni, ők fognak beköltözni, annyi, hogy az óvodai profil mellett elindul legalább két bölcsődei csoport is. A bölcsődei csoportokat azt ugye az idén nem tudjuk, csak jövőre, de maga az óvodai csoportok azok már januártól beköltöznek az új épületbe, hiszen ezek meglévő csoportok, és a jövő év végére a Szabadi úti óvoda bővítés is befejeződik, tehát akkor gyakorlatilag a Hídvégi Egyesülés nevbeli zónának ugye lesz két új intézménye, ami a jelenlegi igényt azt részben lefedi.
Mit jelent ez, hogy részben lefedi, mert itt most nem csak Marosvásárhelyről kell beszélnünk, hanem a peremtelepülésekről is, hiszen
ugye, pontosan erre akartam rátérni, hogy a Marosvásárhely igényt lefedi, viszont jól tudjuk, hogy óriási nyomás van a városi intézményhálózaton a környező települések lakossága részéről, amit látjuk, tudjuk, hogy jelentős részben marosvásárhelyi lakosok, akik tulajdonképpen kiköltöztek. Most ugye ez nem titok, hogy én is így élek, hogy ugye udvarfalvi lakos vagyok, de gyakorlatilag marosvásárhelyi illetőségű személy és a személyazonosságim. Tehát a jelenlegi statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül 27-28 ezer olyan marosvásárhelyi lakos van, akinek marosvásárhelyi a személyigazolványa, de nem vásárhelyi rezidensek. Most ezeken felül még van egy körülbelül 50 ezres tömeg, aki a környező községekben lakik. És ezek, akik nem is marosvásárhelyi személyével rendelkeznek, ugye a mai hatályos törvények értelmében ismerős baráton keresztül megszerzi ezt az úgynevezett tartózkodási papírt, ez a flotánt, annak alapján beírhatják a gyerekeket ugye bármelyik iskolába, illetve hát nyilván abban az iskolában, ahol a körzeti személy szól. Ezen felül ott vannak a liceumok, ahol már ez a rendszer nem működik, ugye, de emiatt óriási nyomás van az iskolahálózaton, főleg az 1-4 osztályokon van egy jelentős plusz teher, de az 5-8 osztályoknál is érezzük. Van olyan iskola, például az Európa gimnáziumban van olyan osztály, ahol 70% a gyerekeknek nem marosvásárhelyi. És hát ezzel kell megbirkózni, jelenleg a városban 27 ezer tanulónk van, ez az egyetemistákat nem tartalmazza, ugye, ez óvoda, elemi és középiskoláknak a létszáma, ami megint csak jól magyarázza, hogy szeptember 7-től, amikor elindul az iskola, az oktatás, akkor a város utcái biza a mostani jól közlekedhető Marosvásárhelyből lesz egy zsúfolt, forgalmas, és bizonyos, a nap bizonyos időszakjaiban ugye 40-50 perces dugókban, vagy haladási sebesség az nagyon lecsökken. Úgyhogy ezt szeretnénk, egyrészt az, hogy a Maroson túl épülnek új intézmények, ami azt jelenti, hogy már az a 16-7 ezer ember, aki az elmúlt 20 évben átköltözött a Maros túlpartjára, az ne kelljen bejöjjön oktatási intézményre.
Tehát eddig sem kell bejönni.
Ő sokan be így, kellett jöjjönnek,
de
így van.
Ott van az Egyesülés negyedben, ott van az iskola.
Ez és már tele van sajnos. Tehát az,
igen, de tele van, és volt időszak, amikor nem volt tele, és a szülők mégis a Bolyai Farkas Elméleti Liceumba vitték a gyereket, mert igaz, hogy városközpont.
Ez is igaz, de hát ettől függetlenül még fogjuk fejleszteni, tehát még szeretnénk a Remeteszegi zónában egy 1-4 osztályos iskolát fejleszteni, mert a Kuza iskola az már nincs hova nőjön, tehát ott volt iskolabővítés, építettünk konténerosztálytermeket, és minden tele van. Tehát, hogy ezt látjuk, hogy a végtelenség lehet bővíteni, de gyakorlatilag a Kuza az már egy olyan intézménye nőtte ki magát, hogy lassan az adminisztrálása is egy gond, tehát létre kell hozni egy új iskolát ott valószínűleg, itt a tanfögyőrsége nyilván tárgyalunk, hogy ezt hogy tudjuk megoldani. Másrészt a kibővített Schiller iskola is ugye át fog tudni venni, az pont a Marost innen felén van. Ennek megfelelően most a parkolóhelyeket a hídtól, a Nagymaros hídtól, a kicsi gyalogos hídig mindenhol javítjuk, aszfaltörleménnyel töltjük fel, lehengereljük, hogy a parkolókat készítsük elő. Nagyon praktikus, hogy nagyon sok marosvásárhely nem jön át már a hídon reggel, nem megáll a híd alatt, átjön a gyerekkel, gyalog a kicsi hídon, és ott van a Schillerbe. Úgyhogy
ősztől az iskola működni fog?
Hát ugye most az átadás átvétel zajlik, mindenféle velejáró nehézséggel, ami ilyen európai uniós beruházással jár. Itt igazából nyilván nem az uniós beruházás a probléma, hanem a kivitelező fegyelmezetlenség általában az ok, hogy nem készül el időben a papírmunkával. A kivitelezés megtörtént, át van véve, láttamozva van, papírozást kell lezárni, már be is vannak az osztálytermek lakva, tehát bebútoroztuk, az iskola már átvette, és a tanítónénik, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jövő héten legkésőbb megtörténik a papírforma átvétel is. Utána még jön egy másik feladat, ami az elszámolásnak a lezárását illeti, de ez már hál' Istennek az iskola működését nem zavarja. Ugye azt még azért elmondom, hogy a Schiller, már egy épületet átadtunk a Schillernek az egykori mezőgazdasági, ma Traian Szövulescu iskolából, az úgynevezett kicsi épületet, abban működnek az 1-4 osztály a magyar tagozat, hiszen sajnos a Szövulescu az egyik olyan iskola, hogy hiába van most egy ügyes menedzsment, egyelőre nem találta meg az ellenszerét a diákvesztésre, hiszen most a 9. osztálynál több osztályt is nyitottak, nem tudom, 6-7-et, és egyiknél se telt meg a létszám. Tehát jó kérdés, hogy milyen profillal és hogy lehet egy iskolát újraindítani. Vannak sikeres szakiskolák, akár az elektromaros szakosztályra gondolunk, vagy a Sinkály, vagy a faipari, tehát vannak, amelyek mai napig jól működnek, és vannak, ahol egyre reménytelenebb a helyzet, akár a Persu, akár a Trajanvúja, vagy Avram Jankó, ezeknek az iskoláknak a léte nagyon kérdéses és kérdőjeles. De hát nyilván itt most éppen a Bolozsán kormánynak jött egy határozat, amiben felszólította azokat az iskolákat, ahol nincs elég diák létszám összevonásra. Úgyhogy ennek örülünk, hogy erre odafigyelnek, mi nagyon sokszor kértük a tanfögyelőséget, és nem történt meg, hát nem volt meg nekik se a jogi alap, most megvan. Úgyhogy most a Persut például összekapcsolták a Sinkállyal, tehát innentől kezdve alárendelt intézmény lesz. Hát rengeteg ilyen probléma van, amiket nyilván nekünk nagyon fontos követni szeptembertől, az, hogy ezek a félig-meddig üres iskolákat, akármilyen rosszul hangzik, de valószínűleg októbertől valahogy le kell zárni, és meg kell oldani azt, hogy a diákok járjanak a másik épületbe, mert egy-egy ilyen iskola fűtése havi 4-500 ezer le is porlást jelent a város költségvetésének, tehát hogyha több iskoláról beszélünk, ez évente akár 6-7 millió lej költségmegtakarítást jelent, hogy olyan iskolát fűtünk, ahol nincs diák, vagy nincs tanítás. Na, de hát erre visszatérünk az ősz folyamán, lássuk, hogy a mostani iskola összevonás azokban az intézményekben, ahol nincs diákot, hogy zajlik, másrészt pedig dinamikusan fejlődnek a középiskolák és elemi iskolák.
A nyár az a diákoknak, illetve a szülőknek a vakációról szólt, tanároknak a vakációról szólt, az iskolák adminisztratív személyzetének inkább a munkáról, illetve a polgármesteri hivatalnak is. Minden tanintézmény fel van készülve a hamarosan kezdődő iskolai tanévre?
Hát amennyit az eddigi iskolákat ellenőriztük, ott ugye az idén fejeztük be az úgynevezett rezidencia programból az iskola felszereléseknek az átadása, tehát ma már minden Marosvásárhelyi iskola fel van szerelve okostáblával, padokat cseréltük, butorzatot, felszereléseket. Jelenleg éppen a mai nap két iskolánál voltunk jelen, a Kosbuk, a Gyorgye Kosbuk iskola, az egykori hármas, ami itt a Moldovi utca környéki. Itt még jelentős átépítés munkálat zajlik, és őszire két szintet tudunk átadni. A Tudor Vladimirescu-nál a négy szintből ott három szint lesz meg az iskola kezdésre, és még két osztályterem épül szintén konténerosztály. Ez is a Tudor lakónegyednek a része. Itt ugye részlegesen fogják elkezdeni a működést, illetve más iskolák még egy-egy osztályt befogadnak. A többi iskolánál, ahol ugye Bernád iskola, Rebriano, itt is volt munkátok, de ezek ugye nem érintik már az osztálytermeket, csak az udvar, tornaterem, sportpályáknak a korszerűsítése zajlik. Úgyhogy ezek mindenképpen a többi iskolának a felkészülése. Megnéztük az Unériát, megnéztük az Európát, tehát az egészségügyi liceumot, ezeknek az előkészületei jól haladnak, tehát itt mindenhol el fogják tudni kezdeni a tanévet.
Azt mondta, hogy itt polgármester úr úgy fogalmazott, hogy ma két iskolánál jártunk, ez Királyi Többes, vagy ott kell ilyenkor legyen a polgármester is? Ezt azért kérdezem, mert kérdés számomra, hogy az önkormányzat hogyan ellenőrzi, hogy a kivitelezők valóban a szerződésben vállalt minőségben és határidőre dolgoznak.
Tehát, hát a jártunk az arra vonatkozik, ugye, hogy ilyenkor általában a szakigazgatóságtól is ott vannak a kollégák, az iskolaigazgatóság, ott
de van
a...
ön is ott van mindenhol?
Hát általában ezeket az iskolákat ellenőrzöm a munkálatokat, és legalább havonta kimegyünk a nagy beruházásokhoz, hogy ellenőrizzük a kivitelezési haladást, illetve ne legyen elakadás, legyenek a számlák kifizetve, mert ugye ilyenkor, ha nem, akkor arra hivatkozik a kivitelező, hogy hát jó, de hát nem kaptam elég pénzt. Nyilván a szerződésben nincs az előirányozva, hogy milyen részletekbe fizetünk, mert a szerződésben az van benne, hogy akár a legvégéig is várhatunk a kifizetéssel, de mi igyekszünk részleges elszámolásokat is végezni, hogy tudjanak haladni. Ugyanígy voltunk a Bolya iskolát, ott igazából csak azt néztük át, hogy legyen meg az őszi felkészülés, hiszen a felújítások már lezárultak, ugye az épületnél, mind a különféle technikai felszereléseknél, itt még a sportpályának a sportfelszereléseit kell, a közbeszerzést, illetve a maga a költségvetési összeget pótolni, illetve ami nagyon fontos a Bolyainál, hogy végre az idén sikerült véglegesíteni az egykori nagy csónakháznak a visszaszolgáltatását, ugye az a Flória érában nem nagyon akarták elismerni, pedig 1957-ben a Bolyai közmunkával, saját diákjaival, Marosvásárhelyek segítségével megépítette a csónakházat, és ami még külön izgalmas, aki szereti az ilyen úgymond muzeális értékeket, nagyon sok korabeli csónak 60-as, 70-es évekből, amiket marosvásárhelyi mesteremberek készítettek, megmaradt a csónakházba, és meg lehet egyeseket használni is, de ez is fel fog újulni, hiszen itt az a cél, hogy a nem csak a Bolyai, de más iskolák diákjai is használni tudják majd ezt, mint sportlétesítmény és sportbázis, úgyhogy természetesen ez is a felújítások része lesz. Jelenleg még zajlik a közbeszerzése a nagy bentlakásnak, ez azt jelenti, hogy a Bolyainak egy 120 férőhelyes bentlakást fogunk építeni a Székely Mártírok, Székely Vértanúk útján, az egykori hatos iskola helyén épül meg ez a nagy bentlakás, hiszen ugye ahogy szoktuk mondani, a vásárhelyi trió, a refi, a Bolyai és a katolikus, ez mind a három iskolát majd kiszolgálja, ez a nagy bentlakás. Ugye a Bolyai az ma Románia legnagyobb magyar tannyelvű iskolája, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy legyen ellátva bentlakás, étkezde, rendezvény, termek, konferenciákat lehessen tartani, és ez szerintem egy nagyon fontos lépés lesz az iskolák fejlesztése szempontjából.
Az iskolak környékein a fejlesztés is befejeződik, a Sáros utcát, tehát lassan nem fél éve van legalább, hogy újítgatják, még mindig csak a Bolyainál tartanak.
Ugye hát itt a Bolyai környékenek a felújítása, ez egy teljes belvárosi felújítás lesz. A Sáros utcának valóban az egyik fele készült el, a másik felénél vártuk az elektrikát, hogy fejezze be a munkálatokat, hiszen több mint 60 kábel került föld alá, és most már megvannak a csatlakozások, de az elektrika még ki kell szedje az oszlopokat, tehát addig nem tudunk hozzányúlni. A gond az, hogy az elektrika késése miatt nem tudtuk a nyáron az úttestet megcsinálni, tehát valószínűleg iskod alatt most már nem is vállaljuk be, mert az egy nagyon-nagyon forgalmas út, és közben elkezdődik a Bolyai térnek a felújítása, tehát a Sáros utca végezetével ugye neki fogunk a másik résznek, ott megnyert a licitet szintén egy vásárhelyi kivitelező végzi. Jelenleg még zajlik a Bolyai Református Kollégium éttermének a felújítása, úgyhogy nagyjából szeptember 4-ig az az egész beruházás le kell záruljon, ami azt a zónát érinti, úgy a járda, mint a bevezető útszakasz és az étterem. Utána a Bolyai tér felújítása zajlik, ami jövő év vége fele fog véget érni. Utána megfolytatjuk a Bolyai utcát, Kogolnicsán utcát, és abba a környékbe még ugye, ami fontos lesz, a Hórea utcának a felújítás, és akkor ez a főtér környéki utak nagyjából lezárultak, mert a Knöpfler-Vilmos utca az nem sokára átadásra kerül, és közben már jövőre zajlik jelentős mértékben a főtér átalakítása.
Ha már a félbehagyott vagy futó projekteknél tartunk, a marosvásárhelyi autóbusz megállóknak, a busz megállóknak a felújítása sem ért még révbe. Épp a Knöpfler-Vilmos utca melletti busz megálló az hát most már évek óta a PAD környékén, illetve a jegyautomata környékén, ami egyébként nem működik környékén, a térburkoló kövek felszedve vannak, és azon bukdácsolnak át a kerékpárosok, babakocsit tologatók, illetve a gyalogosok. Azzal mit lehet kezdeni? Vagy miért nem kezdenek semmit?
Ennyire nem volt veszélyes a helyzet, mert azért lehetett használni. Inkább az van, hogy a burkolat, ez az úgynevezett Flória piskóta, ami olyan állapotban van, amilyen, most azt az egészet kicseréljük, és új burkolatot kap az a zóna.
Nem az utcáról beszélek, hanem buszmegállóról, ahová letették a padot, ahhoz, hogy letegyék a padot, fel kellett venni a térburkolókövet, de
most ugye ez az egész belvárosi felújításban benne van, tehát most annak a zónának történik meg a kicserélése. Ugyan a Kossuth utcát is meg akartuk az idén csinálni, de az Aquaservre várunk, hogy a főnyomócsövet cseréljék ki, addig nem érdemes a Kossuth utcát ugye javítani, mert ott egy 330 centi átmérői csövet fognak cserélni, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező fél évben ott jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Tehát jövőre ott is a nagyjából a Knöpfler-Vilmos utcától a főtérig a Kossuth utcának ugye granit burkolat kerül a járdákra, a főutat pedig aszfalt nyilván, de hát itt is meg fog történni a teljes rehabilitáció, úgyhogy szerettük volna kicsit hamarabb megcsinálni, mint a főtér átépítés, de valamennyi átfedés lesz, de hát nyilván az lényeg, hogy ne legyen lezárva, tehát itt is a vízcsőnek a cseréje az nagyjából este, éjjel és hétvégeken fog történni, míg a gázt is úgy cseréltük ki, ezekre az engedélyekre odafigyelünk, mert ezek a nagyon forgalmas utak másképp nem tudnak megtörténni. Ugye itt még két utcáról beszélnék, az NSZK utca és a Városháza utca, ezek a Kultúrpalota mellett vannak, itt mind a két utcának a közbeszerzése folyamatban van, tehát ezeket szintén évvégén megkötjük a kivitelezési szerződést, tehát hogy az elkövetkező három évben jelentős munkatelepek lesznek a főtér és a belváros környékén, de ezzel ugye meg fog történni a teljes városközpont rehabilitáció, és körülbelül 10-12 utca együtt, hiszen ezzel az egész városkép végre elnyeri azt, hogy ne ez az úgynevezett piskóta éra maradjon vissza számunkra.
Mi a helyzet a színháztéri aluljáró parkolók elfoglalásával? Kávézók vannak ezek helyén, kérdezi István SMS-ben.
Hát a színháztéri kávézókat ugye nem érintik a beruházások, legalábbis megmarad mindegyiknek a megközelíthetősége.
De hogy az a kérdés itt, hogy igen, az aluljár, tehát a parkoló helyeket kávézók foglalták el, ha jól értem
hát
a kérdést.
Hát ez még 2018-ban történtek a beruházások, ezek a helyek ki vannak adva bérbe. Most igazából föl lehetne számolni, természetesen fel kell bontani szerződést, meg perek, meg stb., de összesen 8 parkolóhelyet nyerünk, tehát az nem sokat segít. Ellenkező, tehát ami fontosabb, hogy a színháztér mögötti mély garázsnak neki tudjunk fogni, tehát az az idén október végéig be kéne érkezzen hozzánk a végleges dokumentáció, és elvileg elvileg jövő tavasszal elkezdjük annak az építését. Nagyjából úgy van ütemezve, ahogy befejezzük a parkszálló mögötti mélygarást, elindul a színház. A kettő együtt óriási terhet jelentett volna az úthálózatra, hiszen arra kell gondolni, hogy csak a parkszállónál a mélygarázsnak a kiürítése, a földnek a kiásása, az ugye azt jelentette, hogy körülbelül egy olyan 5-6 ezer kamion föld ment ki, vagy fog kimenni szeptember végéig. Itt a színháztérnél még nagyobb 8-10 ezer autónyi földet kell kivinni, ami azt jelenti, hogy magyar nyelvre lefordítva körülbelül 200 ezer köbméter földet kell kiszállítani a színháztér mögötti gödörből. Ennél a parkszállónál ez egy kicsit kevesebb volt, tehát itt mindössze egy olyan 12 ezer köbméternyi föld jött ki.
Vagy 120 ezer, bocsánat. Már a színháztéri aluljárónál tartunk. Ha valaki gyalogosan akar felmenni a színházhoz este, akkor az emberi ürülék kell kerülgetnie.
Hát sajnos azt lehegeztettük azokat a feljárókat, de mindig feltörik. Most megint le fogjuk heggeszteni, mert egyszerűen ott nem tudjuk megoldani azt, hogy ne használják közvéceként azt a két lépcső.
Pedig van ott
két lépcső, van egy közvéce is, de...
Egyébként az a talán egyetlen a városban?
Hát nem, mert van a várban is, ami kiszolgálja azt a várzónát. A főtéri zónában ez van, és amikor meg lesz a parkszálló mélygarázs, ott lesz egy másik. És ahogy elkészül a főtér, ugye a régi közvéce, ami ott van a McDonald's-szal szembe a parkba, az is újra fog üzemelődni. Jelenleg ugye annak az üzemeltetése nem megoldható, mert egyszerűen nem tudunk átjárókat telepíteni egy vécé miatt, nem engedi meg a közlekedési rendőrség se. Másrészt pedig meg kell építeni, mivel az egy föld alatti illemhely, tehát meg kell építeni a mozgássérülteknek is a hozzáférést. Tehát ezek a mondhatni a 80-as évektől nem volt fejlesztve, úgyhogy ezt most kell megoldani mindezeknek a pótlását. Úgyhogy valóban egyelőre a színháztér és a várban ott konténerekkel oldottuk meg az illemhelyeknek hogy ki tudjuk szolgálni a lakosságot, hiszen a vár az most már nagyon népszerű a nyári rendezvények szempontjából, illetve a főtéren ugye a beruházásokkal két új közvéce fog megnyílni, tehát összesen három fogja kiszolgálni a lakosokat.
Polgármester úr, köztisztaság kérdése, talán ez az egyik legtöbbet bírált szolgáltatás, vagy ez az a szolgáltatás, amelyről a legtöbbet beszélünk. Jelenleg hol áll az a per, ami elkezdődött? Van per? Nincs per?
Hát igazság szerint ezek ilyen technikai perek már, ugye itt a különféle érdekek mentén zajlanak a csaták. Ugye itt ami a legfontosabb az, hogy a Marosvásárhelyi Tanács RMDS javaslatra elfogadta azt, hogy a város létrehozzon egy saját céget, amely ezt a hulladékgazdálkodást fogja átvenni. Ennek a létrehozása kezdődött el.
Ettől mi lesz jobb?
Hát elsősorban ugye megszűnnek ezek a különféle nagy licit csatározások és blokkálások és pereskedések, hiszen maga a cég, ahogy megszerezte a működési licenszet, ami körülbelül egy ilyen egy-másfél éves procedúra, onnantól kezdve már nem az önkormányzat kell a közbeszerzést csinálja, hanem ez a cég azt mondja, hogy kibérel autót vagy személyzetet, ami már jóval leegyszerűsíti, és ugye eleve fel lehet osztani a piacot, meg lehet szorítani. Azt mondom, hogy holnap bérelek ettől a cégtől 30 embert, holnap után 30-et a másik cégtől. Ugye az városnak nincs erre lehetősége, mert mi meg kell hirdessünk egy nagy szolgáltatást, mert a közbeszerzési törvény így írja elő. Nem tudjuk feldarabolni. Egy cég az sokkal rugalmasabb, gyorsabban működik, a költségek nagyjából ugyanott vannak, de sokkal egyszerűbb a működtetése, hiszen gyakorlatilag a város a saját cége fele fog fizetni ugyanazt, amit ma magáncégnek fizet, és abból gazdálkodni fog ez a köztisztasági vállalat, ami elsősorban a hulladék lerakóját a városnak fogja működtetni, emellett része lesz az utcai takarítás is, és a háztartási hulladék is. Idővel szeretnénk, hogyha minden egy cégbe tömörülne, és ez egy hatékony működést biztosítana.
Veszélyben van most a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodás, amiatt, hogy a zajlik a per?
Nincsen veszélyben, mert egyrészt egy ilyen per eltarthat 6 hónapot, 1 évet, lehet, hogy közben lejár a másik közbeszerzés, tehát hogy ezeknek a beláthatatlan idejű a vége. A másik pedig az, hogyha ne talántán fel is függesztenek, vagy érvénytelenítenek egy szerződést, mondjuk 6 hónap vagy 8 hónap múlva, akkor a törvény értelemben ugyanúgy egy ilyen rövid távú direkt közbeszerzést kell lebonyolítani, mert nincsen más a lehetőség, de miközben haladunk úgy a saját céggel, mint a nagy közbeszerzéssel is, tehát lehet, hogy addigra önmagától megoldódik a probléma. Ez leginkább ugye kommunikációs szinten jelenik meg ez az úgynevezett vita, aminek nyilván az elsődleges érdekelt azok a cégek, amelyek érintettek. Tehát mi az önkormányzat erre nem is nagyon reagálunk, mert értelmetlen. Tehát hogy mi, amikor van egy mérvadó információ, azt a város honlapján közzétesszük, hogy most jelenleg épp ez történt a bíróságon, de ez a következő lépés, és megy a szerződés tovább. Tehát hogy nem befolyásolja ez már a szolgáltatást.
Zárásként, polgármester úr, jelenleg zajlik a nagyméretű hulladékuk begyűjtésére a kampány? Mit üzen azoknak a marosvásárhelyieknek, akik szerint nem ilyen konténerkihelyezésekre van szükség, hanem folyamatosan működő hulladékgazdálkodási rendszerre, amely mindig megoldja, és nem kell ehhez igazítani a lomtalanítást?
Igen, hát ugye ez egy új projekt, ami ezt teszi majd lehetővé, hogy állandóan a különféle hulladékokat át tudjuk venni, hiszen ez az elmúlt 50 évben az volt, hogy volt egy tavaszi, meg egy őszi nagy takarítás. Most 3 havonta végezzük el ezt, és gyakorlatilag ezzel az új hulladéklerakó központtal ez oldódik meg. Ugye Kolozsvár már az idén átadta ezt, mi együtt kezdtük Kolozsvárral, csak sajnos itt 2 éve zajlik a per 2 kivitelező között, és még nem zárta le a bíróság, úgyhogy reméljük, hogy októberben ezt is el tudjuk indítani, mert az úgynevezett Centro de Aport Voluntar, tehát ez egy ilyen gyakorlatilag olyan központ, ahova bárki lerakhatja a hulladékját, ez jelenleg ingyenes lesz. Tehát, hogy bármit kezdve az elromlott varrógép, hűtőszekrény, bútor, építési törmelék, zöld hulladék, ami egyszer a ház körül fölöslegessé válik, vagy ruházad, vagy bármi, azt ez a központ ingyen bérmentve átveszi, és ugye ezeknek a hulladéklerakó udvaroknak az a lényege, hogy értékesítjük a szemetet, lebontjuk, átalakítjuk, és ez mind jövedelmet termel. Ugye külföldön ez már nagyon rég működnek, ezek 20-30 éve is működnek. Például Nagy-Britanniában kell fizetni egy minimum tarifot, mit tudom én, 5 fontnak megfelelőt, be lehet menni, és lehet válogatni például. Valakinek kell egy kaszagép, bemegy, le van téve 40 régi kaszagép, amelyek még egyesek működőképesek, kiválaszza és elviszi.
És elhozza a marosvásárhelyi jócska piacra.
Erre is van példa, viszont azt is lehet csinálni, ugye, hogy mikor valakinek van egy kamionnyi építési törmeléke, például nem az erdőbe dobja ki nálunk, hanem beviszi és ingyenesen átvesszük, hiszen az elmúlt hónapokban több ilyen példa volt, hogy elkaptuk az illegális törmeléklerakót. Egyszer egy jeddi úri ember jelent meg, hogy nálam az irodában, hogy ő már pedig innen el nem megy, amíg én a büntetést nem érvénytelenítem. Tehát 30 ezer lei büntetés kapott, egy kamionnyi tört cserepet leöntött a Cserealja park közelében, és hát ugye pont kamera volt a közelben. Ugye annyit elmondtunk neki, hogy ha ez kifizeti 48 órán belül, ez 15 ezer lei, neki nincs pénze, az lehet, de akkor meg miért illegálisan hord hulladékot. No, a másik az, hogyha nem fizeti ki, lehet az autóját is el fogják kobozni, úgyhogy megértette, hogy mivel jár jobban, és hát nyilván arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy egy ilyen hulladéklerakó központ, vagy hulladék udvarnak a működése eleve szükségtelen teszi ezt a rizikót. Fogja, odaviszi, kamionszám lehet vinni, a szemetet átveszük, ez egy hektáros hulladéklerakó udvar lesz, betonozott ajzattal, ami azt jelenti, hogy azon megtörténik a feldolgozás, és minden ennek megfelelően elhordjuk onnan a törmeléket, vagy a hulladékot, és hasznosítva lesz melyik a maga módján, ugye az építési törmeléket töltésekbe, építkezésekhez lehet használni, rengeteg műanyag származék, ami szintén feldolgozásra kerül, elektronikai hulladék, zöld hulladék, ágak, bármit át tudunk venni. Jelenleg ezek a 3 havonta zajló kampányok vannak, ezt annyit tudtunk elérni, hogy nem fél évente, hanem 3 havonta vannak a kampányok, és hát annyi türelmet kérünk, hogy ezt ütemezze be mindenki úgy, hogy jó legyen. De ha időközben van nagy mennyiségű hulladék, azt is a cég, amelyik végzi jelenleg a háztartási hulladékszállítását Marosvásárhelyen, fel lehet venni a kapcsolatot, hogy elszállítja.
Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, a figyelmet köszönöm.